Harmadik fejezet. Az akkori komárom. Szándékosan fejezem be a költő gyermekkorát zárkő gyanánte csapással, melynél súlyosabb soha se érte többet. Elvesztvén a legjobb, legédesebb atyát, ki azon kívül nevelője, játszótársa, és szinte mondhatnók szolgája volt, mert még öltöztette is, és télen ő húzogatta le csizmácskáit. Úgy élt eddig, mint egy pillangó a napsugárban, szeretettel, jósággal melengetve. Ez a veszteség összetörte különben is gyönge szervezetét. Beteges fantáziája, amely medúza fejű rémeket és szörnyű alakzatokat látott kihasadni a ködből, a felhőből, a padlás deszkák megelevenő görcseiből, akik mind nem voltak igaziak, most egy igazi rém előtt találta magát, akit nem lehet elhessegetni, sem ha a szemét behunja, sem ha a szemét kinyitja. A halál lépett be a jókai házba. Móricz elájult apja temetésén, és nem sokára súlyos beteg lett. Az egész telet átkínlódta, élet-halál közt lebegve fantáziált. Egyik forrásunk hagymáznak bontja betegségét, másik tüdőgyulladásnak, de inkább volt tüdőgyulladás, mert a tífuszon még keresztül fog menni, és ez ritkán jön kétszer az életben. Csak Eszter nényének köszönheti, írja, hogy a betegségéből meggyógyult, az ő önfeláldozó ápolása mentette meg. Lassan épült, lesoványodott, erőtlen teste és meggyötört lelke a szomorúságnak egy tanyáján, amely azelőtt paradicsom volt. Szükséget hiszen semmiben se szenvedett. Rendben, jólétben hagyta a családját, a megboldogult. A nyéki és baracskai birtokrész is megmaradt. A szilárd akaratú özvegy éppen olyan rendben és karban tartott mindent, mint azelőtt. De a vidámság száműzve lett a hajlékból, finom érzésű szívek sajogtak. Maga a boldogság is csak fátyolosan mert ide belépni. Eszter már nagy, csinos hajadonná fejlődött, és a Móricz mostani tanára, Váji Ferenc kezdett a házhoz járogatni. Nyilvánvaló volt a tisztességes szándék, már soha se beszéltek erről. Udvarlás számba se esik az ilyen. Csak inkább a lávadozó Móricz szórakoztatása volt az ügy. Úgy is elmaradt szegény a stúdiumokban a betegsége miatt. Váji tehát beszélgetve, kávés kanalakban adagolta be neki a tananyagot, amit a kis Móricz hálás szívvel vett. A retorikát kellett abban az évben végezni. És sok volt a pótolnivaló, akkor teljesen felgyógyult, és újra megjelenhetett az öreg gimnázium hangos falai közt. Váji gondozás alá vette, külön órákat adott neki. Reggel, télen, nyáron 5 órakor már ott kellett lenni a Váji írószobájában. Megszoktatta a korai felkeléshez, ehhez azután egész életében hű maradt. Megtanította angolul, franciául és olaszul. És mikor aztán Móricz mindent jól tudott, megkérte és elvette Eszter kisasszonyt feleség. Széles vállú, izmos termetű férfi volt, simára borotvált arccal, felszentelt lelkész lévén, de gavallér módra felbotorított hajfürtök. Élénkpiros arc színe, vékony ajka és villogó szeme volt. Ezt a nemes jellemű értékes férfit, mint egy kárpótlásul küldte az ég a Jókai családnak. Muric nem csak sógort, de mentort, atyát és példányképet kapott benne. Talán maga se tudta még akkor, mi támaszt nyert, bár különösen ragaszkodott hozzá. De Móricz mindenkihez ragaszkodott, aki ő vele foglalkozott. Önként folyt természetéből. Ellenszenvető nem ismert, mindenki könnyen férhetett hozzá közel, aki akart, de talán éppen azért nem tudott rokon szenvezni annyira senkivel, hogy szíve egészen megnyílott volna számára. Emberismerete teljesen hiányzott. Alig is tudott különbséget tenni, válogatás nélkül vette az embereket. Vagy ha klasszifikált, legfeljebb a külsőségeknek engedett befolyást. Váj az élet bajaiban megedzett szigorú férfi ambícióját helyezte abba, hogy Móriczból embert faragjon. Ami korán sem azt jelentette, mintha Móriczban szófogadó, szorgalmas, jóságos, szerény és lángeszű Móriczban valami kivetni való tulajdonságokat vett volna észre. Ellenkezőleg. Ő szeretett volna belenevelni némi férfiasabb tulajdonokat, mint ahogy a szín aranyba rezet kell vegyíteni, hogy keményebb és használhatóbb legyen a közforgalomban. Mindenek előtt szerette volna kiverni belőle azt az önhitet, hogy ő csoda gyerek, amit apja és a közkényeztetés hitetett el vele. Igaz, hogy ez a hit nem tette őt gőgössé vagy elbizakodottá, de bizonyos fokig mégis elkülönzi a többi egyivású fiútól. Nem lett emiatt nyegle, de mégis ünnepélyesebb. Megszokta, hogy ő különleges lény. Hitte, hogy mikor az utcán megy, felőle beszélnek és dicsérik. Nem merte magát sohasem átadni azoknak a csínyeknek, pajkosságoknak, melyek kornak kiváltságai és örömei. Mint az olyan kávé, amely állandóan a kirakatban van, elveszti aromáját, színét, ez az állapot őróla is letörülte a gyermekkor hamvát. Őszintessége fölé egy takaró borult, egy szerep, a csoda gyerek szerepe, és ez a szerep lassan a természetévé vált. Mivel hogy másnak érezte magát, mint a többiek, ha úgy bántak vele, mint más társaival, ez már neki fájt. Mesterségesen tette magát érzékenyé, mint hogy később egy gyönyörű meséjében mesterségesen fejlesztik magukat aprókká a leótungi emberkék. Valóságos mimóza lett, amelyet nem szabad érinteni. Háta mögött Móricz kisasszonynak csúfolták. Váj észrevette, hogy a fiú szívesebben vesz részt idősebb nők társaságában, mint férfiak közt, és mint pszichológus kitalálta, hogy ez azért van, mert a durva tréfák, trágár szavak innen száműzve vannak. Ez az előre látó ember szerette volna belehajítani kis sógorát az élet forgatagába, hogy puhaságát elveszítse, hogy akaratra tegyen szert, de ez nehezen ment. Móricz ugyan megtette a kedvéért, hogy elment a hozzája verbuváldiák, kompániákkal ide-oda. Komáromban van hová menni, a szigeti kertek, a dunai pecézés elég sok anyagot szolgáltat, de valójában szenvedette kirándulásokon. Ezeknek a kópéknak a mulatsága visszatetszett neki. Megborzadt egy kis gyilkosoktól, akik kiszedték a madárfészket, eltördösték a tojásokat, vagy pedig a földhöz paskolták a csipogó madárfiókákat. Sajnálta a szegény ürgét, melynek lakhelyét elboríta egy csodálatos özönvíz, mire a végén is lucskosan, bőrig átázva kibújni kényszerült. Egyéb mulatságai kis csupa duha, ízetlen dolgok és éretlen tréfák voltak Móricz szerint. Kisóhajtva gondolt ilyenkor otthon hagyott könyveire és festő tégelyeire. A társaságokba Eszter nénye vitte a gyászév után. Vonzó jelenség volt fényes, tiszta tekintetű kék szemeivel, finom arcával, amelyet gazdag szőke fürtök körítettek. Beszédben, viselkedésben, mozdulatokban egy előkelő úrfi külsejével bírt. Egy süldő princnek látszott az esetlen kálvinista diák suhancok mellett. Jókainé a legjobb szabóval varratta ruháit. Igen kényes volt arra, hogy az ő Móricza mindig olyan legyen, mintha most vették volna ki a skatujából. Mulatságok, estélyek, bálok pedig sűrűn estek akkor a városban. A gazdag polgárok, különösen a faj és búza kereskedők, kiknek nagy keresete volt, vetélkedtek azzal a néhány nemes kúriával, hol fénypompa egyesült a bőséggel. E társaságokban ismerhette meg Móricz az ő nő alakjait. Azt a bizonyos két asszonyt, kik végig kísérik költői alkotásaiban. A démonszerűt és a szuperlatívuszra emelt angyalt, Atalit és Tímeát. Megfordult mindenfelé, uzsonnán kávénénikék között, máskor disznó toron kvaterkázó öregurak között, hol még a Napóleon legenda képezte a beszéd tárgyát. Mert még akkor is friss volt. Akárhányan éltek még, akiknek egy piciny életepizódjuk bele volt némileg kapcsolva e világot verő drámába. Móricz láthatólag unta magát, de valójában mégis figyelt, és elraktározta a hallottakat. Az asszonyok pletykái, tricstracsai, az öreg urak beszélgetései, hangulatai, kalandjai mind elő fognak jönni egy napon, miután egy csodálatos műhelyben felolvasztattak, és új alakba lettek átöntve. Annyira jó és engedelmes fiú volt, hogy az anyja kedvéért kifolyton sopánkodott, hogy nincs benne elég életre valóság, pajkosság, még azt is megtette, hogy az iskolai verekedésekben részt vett, és egyszer állítólag ő is ütött egyet-kettőt egy vén zsidó diákon, akit az egész klassz is püfölt. Ő maga beszélt ez, de alig ha történt meg, vagy ha történt is, inkább csak a diákok szokásos politikája volt, amely mindenkit kötelezett részt venni az attentátumban, nehogy árulója legyen a többinek. Ha hát ütött Móricz a diákon, csak a tisztesség okáért történt. A verekedések, birkózások, duhajkodások napirenden voltak az iskolában. Még ma is mutogatják az ős iskola vas ajtaját, alul a behorpadást, illetve betoldást a komáromiak, megjegyezvén, hogy ezt a reparációt az a kázus tette szükségessé, amit Jókai a Peregrínusban írt le. A megénekelt szusz rettentő erejének a nyoma ez. Móricz belevetve a társaságokba, mégsem bírt azokba beleolvadni. Csak látszatra volt ő ott, de lelkével a saját felhőiben tartózkodott. Azonban, mint a sónál látjuk, bár a földdel voltak éppen nem érintkezett, mégis fölszítta annak nedveit. Az akkori komárom élet képezte élményeinek alaptőkéjét örökre. A kis királyok az ottani vidéki nemességet juttatják eszünkbe, a gicieket, pázmándiakat, zámoriakat, sárközieket, akik ficánkoló négyeseiken berobogtak a vásárok idején az aranysasba, hol azután nagy cserebere folyt a lovakra, vagy nagy kártyajátékok estek az extrában. A megyeházán tartott bálokra behozták az asszonyaikat is, s ilyenkor olyan volt Komárom, mint egy kis Párizs. Sőt, az volt a vidéki urak nélkül is. Jólétet, gazdagságot lehelt, tej, méz, csörgedezett minden szögletben. A kereskedelem élénksége, a keresett források különfélesége és bősége fényt és megelégedést hoztak be. Ezt pedig mind a Duna csinálta. A Duna a legolcsóbb közlekedési eszköz. A városok amerikai nagybácsia az adta tömérdek pénzt és a roppant forgalmat, míg azután jött a vasút, a gőzszörnyeteg, a gyorsabb közlekedési eszköz, mely a folyamok melletti városok kizárólagos uralmát megrontja. De ez a szörny még a Stevenson agyában pihent, mikor a komáromi vagyonok szereztettek, s már akkorra el is fognak költetni, mire fülbántó füttye felhangzik a magyar mezőkön. Addig csak légy víg tulipántos ládák városa. A várost még akkor nem övezték vasgyűrűként, bástyák és sáncok. Nyílt volt a csalló köz felől, terjeszkedhetett. A Vág Duna partján óriási fakereskedések virágzottak. A Győri Dunát ellepték a gabona szállítóhajók. Ezeket helyi szuperok készítették, s egész zimonyiak hordták a komáromi ipartermékeket, melyek nagy része Szerbiába vándorolt. A halászok óriási vizákat fogtak és szállítottak Pozsonyba, sőt Bécsbe is. A borkereskedést a közelfekvő neszmélyi szöllők élénkítették. Azon felül mindenféle iparos bőségben volt túl a város igényeinek kielégítésén. Még gombkötő mester is 8 volt, pedig a magyar vagy általában a zsinóros ruha nem volt közviselet, csak a kálvinistáknál. Szolgálaton kívül még a katonatisztek is polgári ruhában jártak cilinderben, hosszú kabátban, s a közkatonák elszegődhettek némely napokon magánházakhoz napszámba. Az aranyművesek híresek voltak, hát még a komáromi fehér cipók. Nagy garmadákban álltak a dumcsa ház előtt, mindegyik mellett egy jól táplált kofa ülvén, fejeiken hosszas lapos tetejű, kontyukat letakaró szalmakalapokkal, melyek a francia forradalom közelségére emlékeztettek. A régibb C-rendszernek, mikor minden komáromi mester más forma ruhában járt, nyomai még megvoltak, úgyhogy minden utcai alakot meg lehetett különböztetni. Ez csapó, az varga, emez csizmadi, a szavó, vagy mézes kalácsos. Mester emberektől pedig hemzsegett az egész Komárom, úgyhogy a külföldi vándorló legények rendesen betértek ide, mert a mesterséghez és a tanulmány úthoz szinte hozzátartozott Komáromban is megfordulni. A nagy jólétet a nagy arányú költekezések mutatták, majd minden jobb módú családnak kertje volt a szigeten. Gyümölcsössel, lugasok, filagóriákkal. Nyáron ide költözött az élet, egymást látogatták, kártyáztak, porozgattak, apró kompániákra töredezve. Majd minden kertből a madárfügy mellett vidám társaságok nevetése csengett ki. A katonatisztek Komáromot tekintették Eldorádónak, szépasszonyok városának. Boldog volt, akit ide áthelyeztek, báró Bakonyi várparancsnok keze alá, mert ha csak egy kicsit életre való volt a hadnagy vagy főhadnagy uram. Itt ugyan nem költhetett kosztra, soha ki nem fogyván az ebédekre, vacsorákra és uzsonnákra való meghívásokból. Télen bent a falak közt bugyborékolt a pazarlásig menő úri jólét. Kivált farsangokon át az egész város tőzsölt mulat. Havas időben nagy divat volt a szánkázás, ami ünnepélyesen ment. Cifrábbnál cifrább szánok a nagy piacon gyülekeztek délután, gazdag prémekbe öltözött hölgyekkel a hátsó üléseken. Elől az udvarlókkal, s mikor együtt volt a társaság, megindultak a csengettyűs lovak fantasztikus takaróikkal, s nagy csörgéssel, bongással, siklottak a szánok, háromszor, négyszer körbe a városon. Az 1838-ban szánkázásra felhívó köríven 300-nál több család jelentette csatlakozását az akkor 18 000 lelket számláló városban. Tehát 300-nál több úri fogat. Ez a kis adat szinte beszédesebb a krónikák tarka-barka színeinél. Este rendesen nagy bál volt az aranysas nagy termében, a megyeház fényes termében, csak a megye bálok tartattak. Vagy esté valamely magánembernél özvegy Szabóné házában, vagy a gazdag Domonkos Jánosnénál, az aranyember sógorasszonyánál. A Szombati utcában, ahová a katonatisztek és megyei nagyurak is eljártak. Gyönyörű három lánya volt, ki közül az egyiket, Lidit, Pázmándi Dégnes vette el, a másikat, a jókai tengerszemű hölgyét, Zámori. Még ellenben a harmadik egy bossányihoz ment férjhez. A tündér szépségű lányok csak három emberé lehettek, de a lányokon kívül volt a Domonkosné pincéjében csupán tokai aszúborban 32 000 palack, azokból minden vendég ihatott. De ugyan volt elég hely, hol tárva nyitva állt az ajtó, és ahol egész nap füstölgött a kémi. Tajdai jég, budai jég, bőti jég adtak kedélyes lakomákat. A vidám lyux csináló Szarka János uramnál egymást érték a táridok, melyekre eljöttek némelykor a pesti írók is. Különösen a púpos és szellemes Petricevics Horváth Lázár báró szeretett felrándulni az estélyekre. Egyszer magával hozta a bibircsókos, rezes orrú, vörös arcú vaskerepent, akire a bemutatásnál ezt mondta Szarka uram. Soha se láttam még vörös részből vas gerebent. Mire megfelelt vas gereben, én se vörös begyű Szarkát. A nyalkán öltözködő Szarka éppen vörös mellényt visel. Ebben a levegőben, ebben a meglehetősen élfhajhászó, könnyűvérű társaságban forgott a 16 éves Jókai, vagy legalább itt kellett volna forognia. De minden esetre erről hallott beszélni, mert ebben termettek a város eseményei, minthogy ez állt felül, ez adta a divatot. A szép domonkos kisasszonyok voltak a központ. Körülük keringtek a kisebbek, mint a muslincák a lámpások körül, és ezekről mesélgettek a legkisebbek. De hézagos volt-e vázlat a Jókai friss tekintete előtt elvonuló városról? A szellemi életéről nem említenék egyet mást. Már megalakult a kaszinó 10 pengő forint tagsági díja. Ennek összehozásában nagy része volt annak idején 1836-ban, október 1-én az Istenben boldogult Jókai Józsefnek. Első elnökének különben Kürti Lajos és első pénztárnokának Fiók Károly volt említve. Sehol az országban nem volt olyan exkluzív társas élet, mint Komáromban. A nemesség még a házaira is kiíratta a Salva Guardiát a kapu fölé, és nagy fölfuvalkodottsággal zárta el magát a polgárság, és mob elől, csak a katonatiszteket méltatva, leereszkedően érintkezésre. A polgárok, amint említettük, szintén elkülönözték egymást foglalkozások szerint, még ruházkodás által is. A világért se tűrte volna el a gombkötő, hogy őt például Szabónak nézzék. A megyei tisztviselők, mint valami felsőbb lények tűntek fel a városiak mellett. Még végre a kaszinóban történt az első lépés a közönségnek műveltség szerinti csoportosítására. És a kaszinó valóban már mindjárt az első években virágzik. Költségvetése erőtten fekszik. Könyvekre 250 forintot fordított 1838-ban. Folyóiratokra 840 váltó forintot. Minden magyar nyomtatvány járt, és minden magyar könyv megvétetett. Érdekes tudni, hogy a külföldi lapok és folyóiratok közül a Wiener Zeitung, Allgemeine Zeitung, Wiener Theater Zeitung, stb. Voltak szétrakva a nagy zöld asztalon, melyeknek nagy részét bizony csak Gici Kálmán, a fiatal művelt főjegyző, és Bőti Zsigmond olvasgatták. Az utóbbinak, ki már akkor az Ateneum munkatársa volt köszönhető, a kaszinó bizonyos irodalmi színezete, művelő és nemesítő iránya, valamint aránylag előkelő levegője. A társalgó szobában is ők ketten vitték a szót. Különösen Gici volt nagy orákulum a megyei eseményekben, melyek többé-kevésbé bele voltak kapcsolva az országosokba. Gyakran újságolt egyet-mást a megye területén vagy a szomszéd megyékben garázdálkodó rablókról, Sobriról, Milfájt, Fergóról és Pap Andorról, kik akkoriban hánytak fittyet a vármegyének. Érdekes kalandok és hajmeresztő betyárságok majd minden nap történtek, és innen szivárgott ki hírük a lakosság közé. Móricz Mohó nyelte színes történeteket, melyek a közelben történvén, apródonként, mint a napélet tartozékai, erős mértékben befolyásolták buja tenyészetű képzelő tehetségét. Sőt, hogy egészen teljes legyen a kép, még irodalmi élet is volt a városban, melyet a Szép Lányok kertjének nevezett, az 1839-ben három napon át itt időző Mária Anna királynő, kinek férje, 5. Ferdinánd a bámulat kifejezésével adózott, egykor annak a csoda szép hölgynek, kiről az aranyember legendája szól. De az irodalmi élet alatt nem azokat a hozzáírt versezeteket gondoljuk, melyeket a nagy diákok fabrikáltak a szép bakfisokhoz. Sem azt nem vesszük annak, hogy Petricsevics, Horváth Lázár elrándult némelykor Pestről egy-egy estére, és azt leírta a honderűben, vagy hogy egy-két hetet koronként itt a szüleinél töltött Tóth Lőrinc, kinek stréberi hajlamait érdemeinél egy jó mondással maradandóbbá tette Deák Ferenc megjegyezvén. Ha egész Magyarországon csak két darab kenyér lenne, abból másfél a lencié volna. Bizonyos szellemi és némileg irodalmi központot egy bájos lány teremtett maga körül, Weinmüller Franciska, ki apjától Weinmüller Bálintól nyomdát örökölt, és a komáromi kalendáriumot. Ez az igénytelen naptár, mely már akkor is több volt 100 évesnél, és melyet 5 garasért árultak a ponyvákon és könyvkötőknél, szinte hercegi jövedelmet jelentett. Mert a naptárt több 100 000 példányban nyomták, folyton egész éven át nyomták, s mégsem bírták kielégíteni az egész országra szóló szükségletet. Annyira eltalálta adomáival, rigmusaival, jövendő mondásaival a nép szája ízét, hogy a nép fakon hitt a komáromi kalendáriumban, s alig várta évről évre. a legkelendőbb szellemi termék lévén az országban, a szép és fényűző Weinmüller Franciska költséges háztartást vihetett. Párizsból hozott a ruháit, még kesztyűit is. Számos kérőit rendre kikosarazta, úgy élt, mint egykor a híres Rőzerból bála Selmecen, élveteg örömöknek. Házánál leginkább férfiakat gyűjtött össze. Ezek közt különösen a csinos formás Cucor Gergely, bencés pap és híres költő bírta kegyeit, amiről szívesen suttogtak a városban. Cucor akkor a gimnázium tanára volt, Komáromban, de már szoros összeköttetésben állt a pesti irodalmi körökkel. Barátait, a fiatal írókat, ha lejöttek, a szép Franciskához vitte, hol miután a kalendárium szerkesztését is elvállalta, és paprikás verseivel népszerűségét hatványozta, házigazda módjára viselkedett. Ez volt Komáromban az olimpuszi berek. Színészek minden évben voltak, és az aranysasban játszottak. De farsang elején el kellett távozniuk, mert a terem a bálozó közönségnek volt fenntartva. Megyeri Lendvai Dérinél fordultak itt meg abban az időben, mikor Jókai a retorikát és a poézist tanulta. Minden előadáson ott lehetett látni Vályékkal az első padok egyikében. Maga Jókainé ura halála óta ebbfajta vígasságból ki nem vette részét. Nem csak a Cucort látogató írók, hanem a neves színészek is állandó vendégei voltak Franciskának. És a sejemmel bársonnyal borított, és szépen kivilágított termekben valami másról folyt a szó esténként, mint egyebütt. A fekete sasból, a kávéházakból, a kis kocsmákból duhaj zene hangzott, mert temérdek cigánybanda volt a városban. A fakereskedők, gabonakereskedők otthon számoltak krétával az asztalon, már tudnélik azok, akik nem kártyáztak valahol a Csókában vagy a Mayer kávéházban. A szerelmes párok az Angliában sétálgattak, ha holdvilágos este volt. A megyeházi urak csibukoztak és vadászatokról, lovakról, agarakról vagy követválasztásról beszélgettek. A fiatalság mulatott névnapon, szüreten vagy kukoricafosztáson. Mert ebben a Komáromban minden elég nagy jogcím a lakmározásra. A buzgó kálvinistákból, kik majdnem felét képezik a lakosságnak, néhányan télen zsoltárokat énekeltek. De itt ezen a kis helyen, mely talán nem is egészen tiszta hely, kigyulladt a szent tűz, a kor nagy kérdései kerülnek szőnyekre. Azokat mozgatják, hány torgatják, mert a lelkükben viselik. Sejtelmek, látományok, remények, politika és irodalom. Az eszmék el vannak vetve. Már súg is a vetés, de hogy a kalászait hányja, attól még messze van. Egy nagy, új, szabad Magyarország tárul ki előttük. Egy édesen zengő anyanyi nyelv és literatúra, melynek olyan nagyjai vannak, akiket az idegen népek is megcsodálnak. Cseng a pohár, isznak is erre a bohóságra, és innen nem messze a házfedeleket véve torony irányban, csak néhány ölnyire egy még nem egészen barna fedél alatt, halvány mécses fénye mellett szorgalmasan görnyed íróasztalánál, tékája fölé hajolva készíti holnapi rajz penzumát egy szőke diák.